Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Virtes Ajai László.
És Somogyi Viktória.
Szerdei műsorunk híreiből.
Ferenc pápa katekézise. A szülők tisztelete Isten gyermekségünk jegyében.
A pápa üzenetet küldött a római zsidó közösségnek a Rózs Hasana ünnepre.
A litván egyház múltja és jelene Ferenc pápa balti látogatása elé.
Hogyan készül Észtország a Szentatya látogatására? Interjú Pece Zoltánnal, a finnországi magyar nagykövetség észtországi irodavezetőjével.
Ferenc pápa katekézise. A szülők tisztelete Isten gyermekségünk jegyében. A negyedik parancsolat elemzésével folytatta a Szent Atya az emberi együttélés alapszabályát jelentő két kőtábla üzenetéről szóló katekézis sorozatát. Az előző három parancsolat az Isten iránti köteles emberi magatartást tárgyalta, a negyedik parancsolat a családon belülről szólal meg, és a gyermekek viszonyát tisztázza és határozza meg szüleik iránt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.
A tíz parancsolaton belül tett utazás során ma elérkeztünk az apáról és az anyáról szóló parancsolathoz. Kezdte katekézisét Ferenc pápa.
Si parla dell'onore dovuto ai genitori.
A szülőknek kiáró köteles tiszteletről van szó. A héber szöveg dicsőséget, értéket, szó szerint súlyt emleget, egy valóság állagát, szilárdságát. Nem külső formák kérdése ez, hanem az igazsági. Az apa és az anya tisztelete a fontosságuk elismerését jelenti konkrét tettekkel is, amelyek odaadottságot, szeretetet és törődést fejeznek ki. De nem csak erről van szó. Hangsúlyozta a pápa, és a parancsolat második felét is elemezte.
A negyedik parancsolat jellegzetessége, hogy utal a következményre. Tiszteld apádat és anyádat, amint az Úr, a te Istened megparancsolta neked, hogy hosszú életű légy, és jól menjen a sorod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.
Onorare i genitori porta a una lunga vita felice.
A szülők tisztelete együtt jár a hosszú, boldog élettel. A boldogság kifejezés a tíz parancsolatban csak egyedül itt fordul elő, emlékeztetett a pápa.
Ez a több ezer éves bölcsesség azt jelenti, hogy a tudományok csak alig 100 éve tudtak megfogalmazni, vagyis hogy a gyermekkor lenyomata megjelöli az egész életet. Ezt könnyen fel lehet ismerni, ha valaki egészséges és kiegyensúlyozott környezetben nő fel. De épp úgy látni lehet, ha valaki az elhagyatottság vagy az erőszak tapasztalataival érkezik. Gyermekkorunk olyan, mint a kitörölhetetlen tinta. Szokásokban és életmódban fejeződik ki, még akkor is, ha valaki azt kendőzni próbálja.
Ám a negyedik parancsolatban többről van szó. Nem beszél a szülők jóságáról, nem kívánja, hogy az apák és az anyák legyenek tökéletesek. A gyerekek cselekvéséről beszél, eltekintve a szülők érdemétől, és egy rendkívüli megszabadító dolgot mond. Még ha nem is minden szülő jó, és még ha nem is minden gyermekkor derűs, mégis minden gyermek boldog lehet, mert a teljes és boldog élet elérése attól az igaz elismeréstől függ, amit a szülei iránt mutat.
Ferenc pápa ezek után arra utalt, hogy a negyedik parancsolat mennyire építő erejű, főként azok számára, akik fájdalmas életet éltek, és akik sokat szenvedtek gyermekkorukban.
Az élet titkai akkor világosodnak meg, amikor felfedezzük, hogy az Isten mindig egy olyan életet készít a gyermekei számára, melyben minden cselekedet egy tőle kapott küldetés. Sebeink akkor változnak át lehetőségekké, amikor a kegyelem által felismerjük,
il vero enimma non è più perché, ma per chi?
Az igaz titok nem a megtörtént dolgok miértje, hanem hogy kiért is történt az valójában. Arra való tekintettel, hogy Isten milyen tervet kovácsolt az életünk számára. Így a felnőtt gyermek szabadságával kezdhetem már tisztelni a szüleimet, korlátaik irgalmas elfogadásával. Ferenc pápa szabadon hozzáfűzte, hogy sohasem szabad sértegetni a szülőket, mert tőlük kaptuk az életet.
Il 22 settembre prossimo a Neamț, Romania, verrà beatificata Veronica Antal.
Ferenc pápa a katekézis követő köszöntése során bejelentette, hogy szeptember 22-én a romániai Neamtban boldogra avatják a Csángó Antal Veronikát, Ferences harmadrendi világi hívőt, akit a hit elleni gyűlöletből öltek meg 1958-ban. Adjunk hálát az Istennek ezért a fiatal bátor leányért, mondta a pápa, aki feláldozta az életét, tanúságot téve az Isten és felebarát iránti szeretetről.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ferenc pápa üzenetet küldött a római zsidó közösségnek a Rosh Hashanah ünnepre. A pápa a Rosh Hashanah, a Jom Kippur és a Szukkot ünnep alkalmából üzenetet küldött szeptember 18-án Ricardo di Segni főrabbinak és a római zsidó közösségnek.
Ferenc pápa az ünnep alkalmából legőszintébb jó kívánságait küldte táviratában. Annak a reményének adott hangot, hogy az ünnep, felidézve a magasságos Istentől kapott ajándékok emlékét, további kegyelmek is a lelki vigasz forrásává válik a zsidó közösségek számára világszerte. A magasságbeli áldjon meg bennünket a béke ajándékával, és ébreszte fel bennünk a nagyobb elkötelezettséget, hogy fáradhatatlanul előmozdítsuk a békét. Végtelen jóságában erősítse meg baráti kötelékeinket és vágyunkat az állandó párbeszéd elősegítésére mindenki java érdekében. Zárja táviratát Ferenc pápa.
A litván egyház múltja és jelene Ferenc pápa balti látogatása elé. Ferenc pápa szeptember 22-e és 25-e között keresi fel a három balti államot, Litvániát, Lettországot és Észtországot. Rövid áttekintést adunk a litván egyház gyökereiről, 20. századi üldöztetéséről és a rendszerváltás utáni újjászerveződéséről.
A kétharmad magyarországnyi területen fekvő, de ritkában lakott Litvánia, hivatalos nevén Litván köztársaság, a balti tenger partján fekszik. Északról Lettország, délkeletről Fehér Oroszország, délről Lengyelország, még délnyugatról Oroszország kaliningrádi területe határolja. Fővárosa Vilnius. Hivatalos nyelve a litván, mellette az oroszt és a lengyelt is beszélik. A lakosság 85%-a litván, 7%-a lengyel, 6%-a orosz. Zömében katolikus ország, a hívek az összlakosság 80%-át teszik ki.
Litvániát az európai államokhoz képest később evangelizálták. Az első keresztény misszionáriusok a 11. század elején vették fel a kapcsolatot a lakossággal, de a litván nemzet megkeresztelésére 1387-ig kellett várni, amikor is Jagelló nagyfejedelem nőül vette a lengyelországi Hedvig hercegnőt, és a két korona personál unióban egyesült. A reformáció idejét erős katolikus megújulás követte, majd a 19. században az orosz cár foglalta el az országot. Az egyház hozzájárult a litván nép nemzeti identitásának megőrzéséhez, az oroszosítás és az erőszakos ortodox hitre térítés ellenében.
1918 fontos év volt a nemzet és a litván egyház történetében egyaránt. Akkor nyerte el a cári Oroszországtól való függetlenségét, amit 1926-ban a litván egyház tartomány megalakítása, majd egy évvel rá az új állam és a Szentszék közötti konkordátum megkötése követett. A második világháború és az azt követő szövet megszállás megtörte az egyházi struktúrán további kialakulását. Az üldöztetés, a szenvedés, deportálás, kínzások és gyilkosságok sötét évtizedei következtek. 50 éven keresztül a katolikus egyház működését az Isten tiszteletre korlátozták, tilos volt bármilyen nyilvános tevékenység, az iskolákban kötelező volt az állami ateizmus, az egyháztól megtagadtak a jogi személyi státuszt.
Az 1980-as években a kommunista rezsim gyengülésével párhuzamosan éledezni kezdett az egyház. Ennek az időszaknak három jelképes állomása van. Az első 1984-ben, amikor Szent II. János Pál pápa a Szent Péter téren megünnepelte Litvánia védőszentje Szent Kázmér halálának 500. évfordulóját. Ekkor a pápa hivatalosan bejelentette, hogy Litvániában szerette volna megtartani a megemlékezést, de Moszkva nem engedte. A második 1987-ben Litvánia megkeresztelésének 6. centenáriuma volt, erre Wojtyla pápa egy apostoli levelet tett közzé. A harmadik fontos lépés ugyanebben az évben Jurgis Matulaitis boldogávatása volt a Szent Péter bazilikában. Második János Pál számos alkalommal felemelte szavát a litván egyház érdekében.
Litvánia 1991-ben elnyerte függetlenségét a Szovjetuniótól, majd megkezdődhetett a helyi egyház újjászervezése, püspökök kinevezése, új egyházmegye kialakítása, a püspöki karon belül új szervezetek létrehozása. Ezzel párhuzamosan a lelki pásztorkodás is felélett, újra megnyitott a kapui több szeminárium, hittudományi intézetek létesültek teológusok és katekéták képzésére, egyházmegyei és plébániai központok alakultak a hitoktatás, a család és a fiatalok segítésére. Kiépült az egyházi információs központ és a Karitász hálózat.
A független Litvániában az egyház visszanyerte jogi, személyi státuszát, ami 1991-ben lehetővé tette a diplomáciai kapcsolatok teljes helyreállítását a Szentszékkel. Egy évre rá apostoli nunciust küldtek a három balti állam, Litvánia, Lettország és Észtország ellátására vilniuszi székhellyel.
A közel fél évszázados ateista diktatúra nyomot hagyott az egyházon, a litván társadalom erősen szekularizált. A szovjet rabiga alóli felszabadulás ugyanakkor buzgó vallási megújulást indított el. Hogyan készül Észtország a Szentatya látogatására? Interjú Pece Zoltánnal, a finnországi magyar nagykövetség észtországi irodavezetőjével.
Szeptember 22-e és 25-e között Ferenc pápa apostoli látogatást tesz a balti országokba. A vonal másik végén szeretettel köszöntöm Pece Zoltánt, a finnországi magyar nagykövetség tallini észtországi irodavezetőjét. Itt megjegyezzük, hogy Ferenc pápa érkezése előtt egy nappal magyar nagykövetség nyílik Észtországban. Irodavezető úr, egy általános képet szeretnénk kérni a várakozásokról, amelyekkel az észtek Ferenc pápa útja felé fordulnak.
Igen, a pápának a látogatása, ami a három balti országot érinti, összefügg a három balti ország függetlenné válásának 100. évfordulójával, tehát ezért hívták meg. Ugye mind a három országban a 2018-as év ünnepi év, ahol nagyon sok rendezvény emlékezik meg függetlenné válásnak a 100. évfordulójáról. Ugyanakkor azt tudni kell, és nem mindenki tudja, hogy a három balti ország nagyon különbözik, és vallási szempontból is nagyon különbözik, mert míg Litvánia egy katolikus ország, és lehet azt mondani, hogy majdnem olyan katolikus, mint Lengyelország, addig Észtország egy egészen más világ, nem csak azért, mert történelmileg az észtek evangélikusok, hanem azért is, mert ezen túl tulajdonképpen ma az ész társadalom egy északi, világi jellegű társadalom, amely tulajdonképpen a spiritualizmus az úgy elég távol áll az ész gondolkodástól. Tehát egy racionális gondolkodás van itt, és tulajdonképpen egy világi humanizmus igazából, tehát nem jelenti azt, hogy az emberek csak materialisták, hanem a jótékonykodás, meg a humanizmus is tulajdonképpen egy ilyen világi alapon van. Tehát az észtek számára a pápalátogatás az mindenképpen elsősorban a 100. évfordulóhoz kötődik, illetve azért fontos számukra, mert ez is egy alkalom, amikor a világ figyelmét felhívják az országukra, és bár az észtek nem katolikusok, illetve nagyon kicsi a katolikus közösség Észtországban, mégis csak a katolikus egyház a nyugati világnak az egyik pillére, annak a nyugati világnak, amihez Észtország az egész történelme során mindig tartozni akart.
Hogyan készül a társadalom Ferenc pápa látogatására a médiában? Mennyire foglalkoznak ezzel a közelgő apostoli úttal?
Meglepő módon, tehát annak ellenére, hogy, mint mondtam, ez nem egy katolikus ország, azért kint vannak a transzparensek a pápáról az utak mellett, de a készülés nem úgy kell elképzelni, mint ahogy például Litvániában készülnek a látogatásra, tehát inkább egy érdeklődéssel készülnek, mint, hogy mondjam, mint spirituálisan vagy hittel.
1993-ban járt II. János Pál a balti országokban. Ahhoz képest mennyiben változott a társadalom?
Rengeteget változott a társadalom, mert az észek nagyon öntudatosak lettek. Az ő gazdasági sikereikre alapozva egészen más a gondolkodásmód meg a hozzáállás. Tehát még 25 évvel ezelőtt Észtország is egyike volt a szerváltó országoknak, tehát gondolkodásmódban meg legkörnyére közel álltak hozzánk, meg ugye a többi rendszerváltó országhoz. Most nem egészen így van, tehát most ők mit tekintenek magukra, mint egy nagyon sikeresen átalakult országra, és ők most már az északi országok közé sorolják magukat, tehát a skandináv országokhoz, finnekhez, svédekhez sokkal inkább, mint Közép-Európához. Tehát ugye ezért is más a közeg, tehát a II. János Pál pápa, tehát emlékszünk a szolidaritásra, meg hát a maga a pápának a megválasztására is, tulajdonképpen a kis népeknek a függetlenné válásának az egyik fő kezdeményezője, meg inspirálója volt, tehát nyilván az ő látogatása akkor még közel a Szovjetunió felbomlásához, ezt erősítette meg lelkileg a tisztekben. De ma már nem pontosan ez van, mert az ész társadalom nagyon öntudatos és nagy önbizalommal, tehát a méretek ellenére egy nagy önbizalommal bíró társadalom, mert alapozni tudnak a sikeres gazdaságukra.
A keresztény értékek mennyire jelennek meg ebben a, mondjuk úgy, hogy elvilágiasodott társadalomban? A katolikusok, bár ha jól tudom, nagyon kevesen 5000-en vannak, mennyire tudnak hatni a társadalomra?
Érdekes a katolikus közösség. Jellemző, hogy egy hétvégén 5 nyelven van mise Tallinnban, latinul, angolul, lengyelül, észtül és oroszul, ilyen sorrendben. Tehát látszik, hogy a katolikus közösség részben a világ különböző részeiből, részben a Szovjetunió vagy a volt Szovjetunió részeiből került ide, és bár kicsi a katolikus közösség, tehát az észt nyelvű, az egy nagyon élő közösség. Tehát az észt nyelvű mise, az egy ilyen családi misének tűnik, tehát családok vannak gyerekekkel, tulajdonképpen az 5 mise közül a legélőbb. Ami viszont a társadalomnak a többségét illeti, ott pedig ez a skandináv gondolkodása jellemző, tehát adakoznak, és van karitatív tevékenység, de ezt tulajdonképpen egy ilyen világi humanista alapon csinálják, és kevésbé vallásos meggyőződésből. Amúgy az ész evangélikus egyház, annak egyébként fontos szerepe van olyan értelemben, hogy az is egy nemzeti intézmény. Tehát mégis arra úgy tekintenek, mint azért az ész történelemnek, meg az ész nemzetnek egy intézményére, de az ész társadalom semmiképpen nem tekinthet egy olyan vallásos társadalomnak, mint a lengyel.
Pece Zoltánnal, a finnországi Magyar Nagykövetség észtországi ruda vezetőjével Somogyi Viktória beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúzzak a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Maria, Maria, Maria. Mária Rádió. A lélek hangja.